Imádkozzunk. Urunk Istenünk, terved van az életünkkel. Van egy hely ezen a világon, ahol látni akarsz bennünket. Uram, nem mindig értünk téged, és nem mindig találjuk helyünket. Nem tudunk mindig jól figyelni rád, de köszönjük neked, hogy sokszor megértettük már hozzánk szóló szavadat. És tudjuk, Uram, hogy sok mindent formáltál bennünk, megcsiszoltál is életünk eseményeivel. Köszönjük neked. Akkor is, hogyha lázadoztunk, ha igazságtalannak tartottuk, ami velünk történik, de tudjuk, Uram, hogy szeretsz. Mindenkinél jobban szeretsz. Ezért mély és őszinte hála van a szívünkben. Köszönjük neked, hogy összegyűjtöttél színed elé minket. Köszönjük, hogy a te szavad lélek és élet, hogy a te szavad igazság. Kérünk is, szentelj meg minket a te szavaiddal. Segítsd, Uram, hogy jól lássunk téged, jól lássuk önmagunkat, elesettségünket, rád szorultságunkat. Segíts, Uram, hogy mindazok a gondok, amelyek megterheltek bennünket, akár évek óta, vagy hónapok óta, hetek óta, vagy napok óta, azok jöhessenek felszínre eléd, mert csak te tudsz gyógyítani, megszabadítani, csak te tudod bűneinket eltörölni. Olyan lesz minden bűn, amit megbocsátottál, ami a te szemedben nincs. Csodálatos Isten vagy. Köszönjük, hogy téged fiadban, Jézus Krisztusban ismerhetünk meg legjobban, és hogy az ő ismerete lelked által elmélyül bennünk, és erőforrássá lesz, és adod nekünk az élő vizet, és megadod, Uram, hogy belőlünk meg élő víznek folyamai áradjanak, hogy áldással legyünk ebben a világban, ott, ahová küldesz. Szólj hozzánk, Urunk. Amen. Kedves testvérek, kaptam egy nagyszerű felkérést Iccés István testvéremtől, hogy Dániel próféta könyvének 5 szakaszáról beszéljek ezeken az estéken, és nagyon jó, hogy mindenki látja a címeket is. Hogyan állhat meg Isten gyermeke ebben a világban? Igazából érezzük, hogy nem könnyű. Vagy azt gondolom, hogy amikor elindulunk a hívő életben, akkor van bennünk egy vágyakozás, hogy Istennek tetsző módon éljünk. És van egy vágyakozás, hogy ne változtassunk mindenben az életünkön. Tehát kétféle erő hat ránk. És hívő életünk elején nem biztos, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy mindenben egészen ki kell szolgáltatni magunkat az Úrnak. Hogy mindig mindenben egészen rábízhatjuk magunkat. Hogy mindig mindenben engedelmeskednünk kell neki. Hát ez nem megy könnyen. Ez egy hitmélyítő hét, ahol már mindenki hallott Jézusról. Hogy ki hol tart ezen a héten, nem tudom. Nem tudom, hogy ki hogyan érkezett. Abban azonban biztos vagyok, hogy Isten nem azt akarja, hogy úgy menjünk haza, ahogy idejöttünk. És tulajdonképpen csak ő tudja, hogy mi az, amiben változnunk kell. Amiben szükségünk van arra, hogy ő változtasson meg bennünket. Hiszen a minket körülvevő világ puhább, enyhébb, elfogadhatóbb, isteni mérték szerint nem lesz. Nem számíthatunk arra, hogy majd egyre erkölcsösebbek lesznek az emberek, egyre jobban fognak figyelni egymásra, hogy nem fogja mondjuk a pénzhatalom annyira uralni ezt a világot és az embereknek a szívét, csak az történhet meg velünk, hogy a milyenket nem uralja. Hogy nem fogunk asszimilálódni. Sőt, hogy az eddigihez képest bátrabban lépkedünk a keskeny úton. De az a figyelmeztetés, hogy kevesen vannak, akik megtalálják a keskeny ajtót, és járnak a keskeny úton. Ezért az mindig kell, hogy elgondolkoztasson bennünket, nem arról, hogy megítéljük a világot, hogy miért nem jár rajta, hanem hogy mindig rákérdezzünk önmagunkra, hogy rajta járunk-e azon az úton. Ha nem felejtem el, estéről estére az ige hirdetés végén szeretnék visszatérni arra, hogy hogyan állhat meg Isten gyermeke a világban. Hiszen nagyon fontos az Úr Jézusnak az az imája, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És hát biztos, hogy többünk részéről mindig újra elhangzik, ma délután is elhangzott már, hogy barátkozom a szomszédaimmal, mondja Kati, és beszélek nekik Jézusról. Hiszen különben nem találkozhatnak vele, nem hallanak róla, vagy úgy hallanak róla, hogy félre vezetik őket. A mai esténknek az igéje az ellenség földjén, Dániel könyve első fejezet, 8-tól a fejezet végéig, a 21. versig. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni. Ezért arra kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Isten a főudvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt, de azért ezt mondta a főudvarmester Dánielnek: félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így ételetekről és italotokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek egykorú ifjak? Még bajba kerülök miattatok a királynál. Akkor Dániel ezt mondta annak a felügyelőnek, akit a főudvarmester rendelt Dániel, Hananjá, Misáél és Azarjá mellé: tégy próbát szolgáiddal 10 napig. Engedjék meg, hogy zöldségféléket együnk és vizet igyunk. Azután mutassanak meg neked minket és azokat az ifjakat, akik a király ételéből esznek, és amit majd látsz, aszerint bánj szolgáiddal. Az hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. 10 nap múlva szebbnek látszottak, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből ettek. Ezért a felügyelő fölmentette őket az alól, hogy az előírt ételt egyék, és hogy bort igyanak, és ahelyett zöldségféléket adott nekik. Ennek a 4 ifjúnak megadta az Isten, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben, Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is. Amikor eljött az az idő, amelyről meghagyta a király, hogy vezessék őket eléje, a főudvarmester bevezette őket Nebukadnezár elé, a király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt több közöttük olyan, mint Dániel, Hananjá, Misáél és Azarjá, ők tehát a király szolgálatába álltak. Akármit kérdezett tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgában 10-szer okosabbnak találta őket az egész ország minden mágusánál és varázslójánál, ott is maradt Dániel Círus király uralkodásának első évéig. Kedves testvérek, a Dániel könyve és a Jelenések könyve a Bibliában az a két kiemelkedő bibliai könyv, amely mind a kettő Isten hatalmának, mind a két könyv teljes egészében Isten hatalmának a megjelenéséről beszél. Nem egyszerűen arról a megjelenésről, hogy amikor Jézus visszajön és ítél élőket és holtakat, akkor mindenki látni fogja a hatalmát, hiszen Dániel könyvében pontosan azt látjuk, hogy akik teljes szívükkel az Úrnak adják az életüket, az ő életükben látszik Istennek az uralma. A mindenek fölött való uralma. Azt mondanám, hogy az elképesztő, a lehetetlen uralom. De hát nem lehetetlen, Istennél minden lehetséges, tehát amit ő akar, azt mindent meg tud cselekedni. Hosszú időszak volt az, amit Dániel ott töltött Babilon és aztán több más népnek az uralomra jutása idején, legalább 4 királynak az uralkodását élte át, élte végig, és mindvégig egészen különleges módon bánt vele Isten. Hozzá kell azonban tenni, hogy Isten nem üzleti vállalkozásra hív bennünket. Hogyha egészen odaszánod magad, akkor különlegesen fogok veled bánni. Bár elmondhatom, hogy ahogy visszaemlékszem arra az 53 évre, amióta Jézust követem, Isten különlegesen bánt velem. Akkor is, amikor nagyon szenvedtem. Tehát ez azért megtapasztaljuk a hívő életünk során, hogy Isten egészen különlegesen bánik velünk. Személy szerint ismer bennünket, mindent tud rólunk, és mindazt, ami velünk történik, felhasználja a javunkra. Többek között arra is, hogy megerősödjön a bizalmunk iránta. Mert benne való bizalom nélkül nem nagyon lehet hívő életet élni ebben a világban. És hát látjuk is, hogy sok-sok embernek meglehetősen felületes Isten ismerete van. Nem is azt mondanám, hogy a Bibliát nem ismerik, mert ez egy különleges dolog. Én ismerek olyan, sajnálom, hogy nem szeretem őket karizmatikusnak mondani, mert az IC és István karizmatikus igehirdető, vagy mit tudom én, sok mindenkinek van valamilyen kegyelmi ajándék, amit Isten ad. Tehát ők inkább azt mondanám, hogy egy olyan szentlelkes irányzathoz tartoznak, ahol azért sok furcsa dologgal találkozunk. Tehát ismerek néhány fiatalt, hogy attól kezdve, hogy beléptek abba a közösségbe, naponta hűségesen olvasnak hosszú szakaszokat a Bibliából, és emlékelik. És nem, bocsánat, igazából azt mondtam majdnem, hogy nem nagyon világos, hogy miért nem értik, de világos. Mert csak a világ világosságának a fényénél lehet a Szentírást megérteni. És amikor délután hallottuk, hogy azt ne dobjuk ki belőle, szeretném mondani semmit. De Kati is így gondolta, hogy semmit ne dobjunk ki belőle. Mert ha viszont Jézusra nézve elkezdjük olvasni és tanulmányozni a Bibliát, Isten csodálatos dolgokat fejt meg számunkra. Tehát jól fogjuk érteni. A mai napon, ugye, hogy az ellenség földjén élünk, miért nem? Tehát nem csak, de nyilván ezért kaptuk ezt a címet. Hát mi egy olyan világban élünk, ahol a hívő ember az ellenség földjén él. Gyurcsány nem él az ellenség földjén. Bajna is se, meg mit tudom én miket. Sajnos sok millió ember Magyarországon, több mint 9 millió ember nem az ellenség földjén él, mert otthon érzi magát, vagy rosszul érzi magát, de csak az a baj, hogy nem kap több pénzt. Tehát igazából arról van szó, hogy Isten nem egy mézes madzagot húz el az ember orra előtt, hanem megmutatja önmagát, és én Nem emlékszem rá, hogy az ezt megelőzően Dánielről sokat olvastam volna, már tényleg nem emlékszem rá, de igazából neki már voltak tapasztalatai Istenről, mikor Isten megszólította és elhívta. Tehát nem úgy indult el, hogy na most majd kipróbálok valamit, de az is kétségtelen, hogy a bizalma, a hite azért az próbákat kellett, hogy kiálljon. De oda helyezte a bizalmát Isten kezébe. És most itt az első, amit szeretnék mondani, ez az, hogy az ember asszimilálódni akar a környezetéhez. Van egy nagyon kedves fiatal hölgy, akivel pár hete eleven beszélgetéseink vannak, középiskolás, hát annyira fiatal hölgy. Ha jól emlékszem, 12 vagy 11 vagy 12 éves korában odaadta a szívét Jézusnak. És nagyon boldog gyerek lett. A szülei nem hívő emberek, de otthon kezdett Jézusról beszélni. De ugye egy kicsit nagyobb lett. És ahogyan formájukban a 13, 14, 15, nem tudom hány éves korukban a lányok elkezdenek változni, az egész érdeklődési körük is elkezd változni. És hát szeretett volna nem kilógni a sorból. Hogy lehet az ember olyan, hogy jól csinálja az életét, azért minden nap imádkozott, minden nap olvasta a Bibliát, aztán már nem annyira olvasta minden nap a Bibliát, csak minden nap imádkozott. Ez egy lejtőn lefelé menet. Tehát az egy monológ, ha csak én beszélek Istennel. Aztán pásztázta a könyvesboltok polcait, leemelt egy könyvet, hazavitte és elkezdte olvasni. És a könyvben lévő képektől és szövegtől iszonyú, rettenetes éjszakái álmai voltak. Aztán nappalai is. Aztán még tovább olvasott könyvet, és még más könyvet is levett arról a polcról, és abban a másik könyvben le volt írva, hogyha ő jól használja az értelmi képességeit, akkor le tudja győzni a félelmeit. És az a különleges, hogy általában sikerült. Mégsem lett boldog, nem változott az élete, és mégis jöttek a félelmek. A félelmek jöttek, és aztán azzal a fantasztikus teljesítő képességgel, ahogyan ura lett önmagának, hát isteni kegyelem, hogy ő egyszer letette Isten kezébe az életét. De milyen gondolatokat kapott az éjszakáiban? Te már nem kell lesz Istennek. Jézus már elfordult tőled. És nem fogom cifrázni, hát ugye sok órás beszélgetéseink voltak, és sok minden előkerült. És csak úgy, hát nem mondom, hogy egészen találomra. Milyen polcról vetted le a könyvet? Hát az ezoterikus könyvekből vásároltam. Akkor te tényleg hiszed, hogy a magad ura vagy? Hát ha mi bemegyünk ebbe a világba, ha azonosulni akarunk, mindegy, mert itt viszonylag kevés középiskolás van, de bárkihez, azok közül, akik számára nem idegen ez a világ, akkor bőven kapunk esélyt, hogy egy valamilyen fajta asszimiláció történjen. És elveszítjük a Jézussal való élő kapcsolatot. És senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből, tehát azért ő még mindig imádkozott. Aztán valahol prédikáltam, és a nagyszüleivel eljött templomba, megkérdezték tőle, hogy nem akarsz a bácsival beszélni? Azt mondja, hogy igen. Eljött. Mersz velem beszélni? Merek, nem félsz tőlem? Hát egy kicsit. Mitől? Megverlek? Attól nem. Akkor mitől? Hát, hogy elmondjam azt, ami velem történik. Hát, csak annyit mondjál, amit nem félsz elmondani. És aztán mondta. És persze nem mondhatom azt, hogy most minden fit keresztény szempontból tökéletesen működik. Hát 2 éve pszichiáterek meg pszichológusok gondozzák. Gyógyszereket szed. Még gyógyszerről nem is beszéltünk. Csak Jézusról. És hát számomra megrázó, és nyilván hát Dánielék is ezeket átélték, hogy mi mondunk valamit Istenről, és a másik emberrel történik valami. Hát mekkora hatalom. Mennyire érdemes beszélni róla. Mennyire érdemes mondani, hogy mit akar veled Isten. Miért jött el Jézus ebbe a világba. És tehát végre érek ennek a gondolatnak. Tehát nem evett azokból az ételekből, és nem ivott abból a borból, amit Nabukadnezár király fel akart tálalni nekik. Hát, bocsánat, ha most nem ezt az igét hallanánk, és elmondanám Dániel nélkül ezt a történetet, hogy van egy fiú valahol, aki nem eszik abból az ételből, meg nem iszik abból az italból, nem azt gondolnám némelyitek, hogy nem normális. Csak hát most itt van ez az ige, most tudjuk, hogy Dániel nem evett belőle, meg nem ivott belőle. És itt következik tulajdonképpen a bizalma Isten iránt. Tégy próbát velünk. 10 napig. Hát én legalább egy hónapot mondtam volna biztos, mert 10 nap alatt szinte nem történt. Bocsánat, 10 nap alatt nem lehet lefogyni. És még sok mindent el lehetne mondani. De itt Dániel részéről látjuk, hogy bízik Istenben, majd a következőben, hogy ezek a fiatal emberek Isten hatalmával lettek olyan értelmesek. Tehát ezek nem zseninek születtek, hanem átadták az életüket az Úrnak, akinek van középiskolás gyereke meg unokája. Nehogy azt higgyétek, hogy mindenki olyan okos lesz, mint Dániel volt, ha átadja az életét az Úrnak. Arra, amire Isten használni akarja, arra minden felhatalmazást megkap. És én úgy gondolom, hogy ez elég. És ha bármelyikünk arra vágyik, hogy Isten eszköze legyen, és egészen odaadja a szívét az Úrnak, akkor mindent megkap, amit ahhoz tudni kell, hogy helyt állhasson. Nem egyszer s mindenkorra, hanem a vele való élő kapcsolat által. Egy forró szeretet kapcsolat. Isten és ember kapcsolata. Jézusnak. És a... Nem akarom mondani a gyülekezetnek, mert itt, múltkor hallottam egy nagyon jó előadást arról, hogy nem az egyháznak meg a gyülekezetnek a hitéről van szó, hanem egy-egy embernek a hitéről. Tehát igazából nincs globális egyház, amelyik mindenestől úgy lenne jó, ahogy van. Ha kaján lennék, azt mondanám, hogy az egyház formailag úgy rossz, ahogyan van. Tehát ha Isten tervébe vagyunk, de különös egyébként ez ebben az igében, hogy hát mi is volt a terve Dánielékkel? Tehát amit elejében látunk, szinte csak annyi, hogy részt vegyenek az akkori politikai életben. Hát, a királyoknak álltak a rendelkezésére, hogy minden tekintetben jobb legyen a király a nép számára. Hogy jobb, nem tudom, hogy a népet mennyire tartották szem előtt, a királyt tartották szem előtt. Ez volt a küldetésük. És én itt följegyeztem magamnak, és valakinek mondtam is, hogy fogok egy kicsit a politikáról beszélni, hogy egy keresztény ember vehet-e részt a politikában, erről is hallottunk délután, munkálkodjatok a város jólétén. Hát igen, ez a könyv arról beszél, hogy Isten emberei egy pogány környezetben, egy olyan világban, amely számukra idegen világ volt, részt vettek a politikai életben. Azért szeretném tisztázni, mondjuk nem vagyok benne biztos, hogy nekünk gyülekezeti, egyszerű gyülekezeti tagoknak feltétlenül nagyon kellene kampányolnunk. Ezt komolyan gondolom, de az, hogy ne legyen annyi eszünk, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy adott helyzetben melyik a jobb, olyan nincs. Tehát Isten engedi, akarja, hogy gondolkozó emberek legyünk. Hát ha valaki gondolkozik, a hívő embernek gondolkoznia kell. Mert Isten adott nekünk egy nagyszerű képességet. A dolgokat mérlegre tehetjük. Nem csak képességet adott, adott egy könyvet. Hogy meg tudjuk ítélni, mi a jó és mi a rossz. Viszont nem tudom, gondolkoztam rajta, hogy most hol álljak meg, hogy államtitkár lehet. Aztán eszembe jutott egy államtitkár, és hát nem voltam boldog tőle. Hát akkor államtitkár nem lehet, csak helyettes államtitkár? Vagy akkor elkezdtem fölfelé menni. Miniszter lehet? Miniszterelnök lehet? És az volt bennem, hogy hát ami ebből a fejezetből elég nyilvánvaló, hogy Dániel a király szolgálatában is a király szolgálatában állt. Ha értjük, Krisztus király. Ugye? Tehát azt gondolom, hogy tulajdonképpen bármit, ha az az Isten útja, de azt majd a Szentírás alapján tudjuk, hogy az jó vagy nem. Tehát nem az, hogy fölkínálják, de sokszor elmondtam már, és nem dicsekvés már 22 év múlva pláne, hogy nekem is felkínálták néhány csoport a országgyűlési képviselőséget 90-ben. Csak Istent kellett kérdezni. De most képzeljétek el, ha azt mondom, hogy hú, de nagyszerű, majd én ott fogom képviselni a mennyek országát, egyrészt ma nem lennék itt, na ettől nem vesztettetek volna sokat. De én biztos. Én biztos. Mert az, hát ha csak nem, az ő terve. De látom azokat az embereket, akik jönnek, hogy majd a KDNP, hú, hát szuper. Majd jönnek protestáns kollégák, hogy valami protestáns, mi a csodát, pártot kellene alapítani, mert mi mégiscsak a Biblia alapján csinálnánk. Hát lopni a Biblia alapján nem lehet. Korrumpálni a dolgokat nem lehet a Biblia alapján. Paráználkodni nem lehet a Biblia alapján. Akkor mit akarnak? Persze, sok mindenki megáll, aki a helyén van. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Nem szükségszerű, hogy valaki azon a magas pozíción lopjon, vagy paráználkodjon, vagy csaljon, vagy hazudjon, vagy hazudni se. Ez nem szükségszerű. De csak az Úr oltalmában lehet megvalósítani. Mert azért azt is látnunk kell, ugye Nabukadnetszár fantasztikus jó uralkodó lehetett. Meg hiú is volt persze, de az majd később. Tehát megvizsgáztatja azokat az embereket, nem volt demokrácia, megvizsgáztatja azokat az embereket, akiknek pozíciót ad. És elámulunk, amikor olvassuk. 10-szer okosabbnak találta ezt a 4 fiút, mint az összes mágusokat, bölcseket. Tehát nem csak a kortársaiknál okosabbnak, hanem mindenkinél. Miért tette Isten őket olyanná? Hát mert használni akarta őket. Volt küldetésük Istentől. Bódás Jánosnak van egy csodálatos verse, ki van jelölve a helyet. Nem a kocsmába, nem a bordélyházba, nem tudom én nem hol. Nekem mindig nagyon megmelegszik a szívem, amikor visszagondolok, még miskolci káplánkoromban volt egy aranyos ifjúsági órás leányzó, aki boltosnak tanult, és elment egy kétszemélyes boltba dolgozni, nagyon meg volt vele elégedve a főnöke, aztán letelt a hónap, a következő hónap elején, csinált 3 kupacot, azt mondhatnánk olyan, mint az Ószövetségben, csinált 3 kupacot, azt mondja, nézd, ebből 2 az enyém, én vagyok a főnök, 1 meg a tied. Hogy van ez? Hát, amit sikerült megtakarítani, vagyis lopni. És azt mondja ez a leány, hogy tessék azt is eltenni. Nekem ez nem kell. Sajnos a főnöke csak 3 hónapig bírta ki, mert úgy félt tőle, hogy fel fogja jelenteni. Aztán elzavarta. Tehát lehetséges. Minden körülmények között Isten gyermekeként meg lehet állni. Meg lehet állni. A mostani előttünk lévő estéken nem kerül elő Dániel könyvének a 6. fejezete, hogy Dániel az oroszlánok vermében. Éppen ezért most idehoznám, hogy mi is történt ott. Előtte. Az oroszlánok vermében Isten megoltalmazta. Naponta 3-szor. Nyújtsuk fel a kezünket, akik nyugdíjasok vagyunk, tessenek mindenki. A nyugdíjasok nyújtsák fel a kezét. Hát nem kevesen vagyunk, oké. Nem kell most feltenni a kezét annak, aki 3-szor, 2-szer, 1-szer vagy 1-szer se szokott imádkozni, meg Bibliát olvasni. Valószínű szoktunk, csak nem biztos, hogy rendszeresen mindenki. Rengeteg időnk van. Többieknek nem mondom, hogy nem erőszakolom, de nekünk öregeknek erőszakolnám is. Hát legyen már időnk 3-szor megállni csendesen. És itt nem az a lényeg, hogy kinyitom az ablakot, hogy lássák, hogy imádkozom. De kimegyek az utcára, és beszélek arról, akivel beszélgettem az imádságomban. Ha nem olvasom naponta a Bibliát, és nem fogok naponta imádkozni, mélyen meghajolni az Úr előtt, akkor nem lesz mondani valam. Be kell vallanom, hogy időnként megtapasztalom, hogy nincs mondani valam. Nyilván, ha imádkozom is, felszínes. És mindjárt jön a jelzés. Tehát a kontrollra mindegyikünknek szüksége van. És amikor találkozik egy hölgy a barátnőjével, és az elkezd panaszkodni és szidni a kormányt, és amikor tetszenek csatlakozni a szidáshoz, akkor már nem lehet Jézusról beszélni. Ez biztos, hogy így van. Tehát egy jelzés, hogy ő szidja, én meg már mondanám, de ez jelzés, hogy nem voltam elég mély kapcsolatban vele. Nem ritkán fordul elő velem, hogy kórházba menet egyszer csak kongok. Megállok a útszélen valahol, ahol éppen nem tiltják. És elkezdek imádkozni, és megpróbálok emlékezni a reggel olvasott bibliai igére. Nem mindig jut eszembe, mert ha nem mélyen olvassa az ember, ennyi időskorban már, vagy csak az én problémám, nem jut eszembe. De az is olyan, hogy Isten nagyon irgalmas. Juttat eszembe igéket. És ezért érdemes Bibliát rendszeresen olvasni. És mondom ennek a ifjú testvéremnek, ő református útmutató szerint olvassa a Bibliát, az se rossz. És nem mondom, hogy a milyen jó, csak az, hogy ugye valamikor én is használtam, hogy ott a hosszú szakaszból egy verset kiemelnek, és az tulajdonképpen jól van az úgy. De ezért meg több tucat ember hónapokon át imádkozik, hogy napról napra mi legyen, és tényleg teli találat. Na, a legutolsó találkozáskor odaadtam neki, még volt útmutatóm, 13-as, már 2 SMS-t kaptam tőle. Nekem pont ez az ige kellett. Aztán egy újat, nekem pont ez az ige kellett. És mind a kettőnek a végén megjelent a SMS-es mosolyka. Hát nekünk arra van szükségünk, hogy Isten beszéljen velünk. És az nagyon ritka lehet az, amikor Isten a mai világban ige nélkül beszél egy emberrel. Nagyon-nagyon ritka. Nem is kell törnünk magunkat, hogy adjon valami jó gondolatot. Ráállt egy egész hatalmas egyházi irányzat, hogy összeülünk, mindenki meggyújtja a maga gyertyáját, nézzük a gyertyafényt, és gondolkozunk Istenről. És a kérdésem az, hogy a gyertyafény többet mond-e el Istenről, mint a Szentírás? Hát nyilván nem. Hát nyilván nem. Akkor a Bibliát kell olvasni. És nekem is még mindig akad olyan, ahol kérdőjelen volt, és már van mellette felkiáltójel, de még vívódok. Most 2 dolgot lehet 3-at csinálni. Nem foglalkozom vele többet. Ha elém kerül, kínlódok, és van még egy lehetőség. Azt nem úgy kell érteni, és majd akkor én gyertya nélkül is megmondom, hogy hogy kell érteni. Tehát olyan különleges ez, múltkor láttam egy filmet, nagyon aranyos film volt, majd eszembe jut a címe, Rex felügyelő. Rex felügyelőt, és látom, hogy Rex nagyon óvatosan lépked, és oda kapar egy botot az avarhoz, és dur a csapda, összecsap a bot fölött. És akkor kényelmesen megy tovább. Tehát végül is nem lépett bele a csapda. Ezt akarom mondani, nem a Rex felügyelő számít, hanem hogy körül vagyunk véve csapdával. És ha nem vagyunk figyelmesek, akkor belelépünk, és nagy kárt tud csinálni. Én már láttam olyan csapdát, természetfilmeket szoktam néha nézni, ahol a szarvasnak a lábát ketté töri. Hát annál rosszabb is történhet velünk, mint hogy eltörik a lábunk. Elkárhozunk. Tehát ezt érdemes meggondolni, mert néha, hogy eltörik a lábunk, Isten valami jóra használja fel, mint azt is, hogy nekem eltört a kezem 80-ban, de hol van az már. Tehát ezek a fiatalok bizonyságot tettek a hitükről. És még egy azért, hogy legyen valami feloldás is. Bármilyen fekete, koszos, ronda, mocskos ez a világ. És vezetők is. Olykor Isten, ha úgy látja jónak, mellénk állít embereket. Megszerette Dánielt. Megértette. Mit is értett meg? Nincs leírva a Bibliában, de későbbi fejezetben majd találkozunk vele, hogy némelyik királyi lakoma és borozás az egyet jelentett az orgiával. A gátlástalan erkölcstelenséggel. És milyen nagy tanítás nekünk, nyilván hát Isten akarta mi miattunk, hogy benne legyen ez a könyv a Bibliában, hogy azt nem teheti meg az ember, hogy részt vesz olyan dolgokban, amiről tudja, hogy ellenkezik Isten akaratával. Lehet, hogy nem tudom, hogy olyan helyre hívtak. Ciki utána azt mondani, hogy köszönöm, nekem ebből nem kell, de mégis jobb elmenni onnan. Ugyanaz, mint Józsefnek a története, pontosan ugyanaz. Csak Dániel maradt a helyén, neki mást mondott Isten, de nem akart abban részt venni. És hát ne higgyük már, hogy azért, mert mi pár ezer évvel később élünk, mint Dániel, mi mindenféle kísértésnek ellen tudunk állni. Az Úré lenni, az azt is jelenti, hogy nem vagyok mindenkié. Most magamról beszélek. Én az Úré vagyok, meg a feleségemé. Benne, rajta keresztül, Jézuson keresztül. Az Úré vagyok meg a gyerekeimé, az Úré vagyok meg a gyülekezeté, az Úré vagyok meg az Emmausi öregeké, meg munkatársaké. De Krisztusban. És bárkié nem akarok lenni másban, mint Krisztusban. Még aktív koromban is örömmel vállaltam, hogy püspökése, aki a fölöttesemése. Mert nem éri meg. Mi nagyon könnyen játszunk az örök életünkkel, és olyan világban élünk, amikor megjelenik egyházi kiadványokban is ilyen, hogy hát az Isten szeretet, Isten nagyon szeret minden embert, és még erről ír legalább 10 mondatot, és nem is vitatkozom nagyon, csak ismerem a szerzőt, várom már, hogy mikor bukik ki. Ezért nem is lesz kárhozat. Hát testvérek, nekem csak az az egy példám van, hogy én igazából nem szeretem a gyerekemet, mondjuk amikor kicsi vagy az unokámat, Ha kimegyünk a Tisza partra és a meredek partig, nem engedem rohanni. Hát szeretem? Hát nem szeretem. Ha szeretem, nem engedem oda. Ha szeretem, megmondom neki, hogy belefulladsz és meghalsz. És döbbenetes, alig van olyan iskola Nyíregyházán, hogy ne lett volna egy-két gyerektemetés. Tehát lehet mondani. És akkor azt is el lehet mondani, hogy ő nincs többet. Meg azt is, hogy de van, valahol. És miután azt tanítjuk a gyerekeinknek, meg az unokáinknak, hogy mi Jézusé vagyunk, és nála leszünk örökre, akkor azt is meg kell mondani, ha bizonytalanok vagyunk, hogy az az osztálytársad, akinek a temetésén voltunk, nem tudjuk, hogy hova ment. Ha Jézusé volt, vele van. Ha nem volt az övé, nincs vele. Hát ez az, bocsánat, nem a Kálmán Olga, hanem ez az egyenes beszéd. Ez az egyenes beszéd, hogy megmondjuk mindig azt, ami van. Nem valamilyen céllal, mert akkor kapunk pénzt. Mert nyilvánvalóan ezeket a csatornákat olyan emberek tartják fönn, akiknek érdekük az, hogy bocsánat, hogy bepalizzák az embereket. Lehet, hogy mondjátok, hogy politikai is ez a beszéd is. Tulajdonképpen mindegyik egy kicsit az. De hát olyan jó volna, ha a napi igeolvasásunk minden napra meghatározna bennünket. Ha a Krisztusba kapaszkodásunk minden napra meghatározna bennünket. Idefele jövet hangzott egy mondat, hogy milyen jó annak, aki a hitébe kapaszkodik. Ugye én ilyenkor mindig szólok. Milyen jó, hogy a hitünkkel kapaszkodunk. Testvérek, hát ne, a hit nem tart meg önmagában. Krisztus tart meg bennünket. Itt is, meg örökre. Itt is, meg örökre. És nem felejtettem el, hogy hogyan maradhat meg az ember Isten gyermekeként. Biztos sokan könnyékül is tudják a Róma 12:1-2-t. Köszönöm szépen. Valamennyire én is, úgyhogy el fogom tudni olvasni. Az Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát a nagy kérdés ugyan az egész héttel kapcsolatos, hogy hogyan állhat meg Isten gyermeke a világban így, hogy aki a világot szereti, abban nincs meg Istennek a szeretete. És nem viccelek, iskolás gyerekekre gondolok. Mert ez a tizenpár éves kor, ez egy iszonyatosan veszélyes kor a gyerekek életében. A haverok mennek biciklizni. Az első kérdés, hogy hova? Még az is kérdés, az is első kérdés, hogy kik? És ki megy velük? Miért? Hát majd félreáll az úton, és az én gyerekem, vagy most már az én unokám majd nem fog sörözni, hogyha a többiek fognak? Hát fog. Lehet, hogy egyszer-kétszer nem. De hát utána, és akkor jön az alkut. Az ember szeret mérlegelni, igazságosak szeretünk lenni. Hát ide is egy kicsi, oda is egy kicsi. Majd megkeresem, Ézsaiás prófétában van. Ez is, meg az is. Adnak, vesznek, minden. Mindenből egy kicsi. Itt is, akkor teljesen jó az ember mindenhol. Ha langymeleg vagy, kivetlek a számból, mondja Jézus. Csak azt szeretném, hogy vegyétek komolyan. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked, hogy itt vagy úgy, ahogy megígérted. Kérlek téged, add, hogy megmaradjon a szívünkben minden, amit te oda akartál helyezni. Te ismersz és te tudod, hogy kinek mi az, ami nagyon fontos. hogy jó döntést hozzunk ezen a mai estén, abban a dologban, ami miatt ide hívtál. Uram, én sem önmagamért, én sem a többiekért vagyok. Nem azért, hogy beszéljek, hanem hogy veled legyek. Szeretnék, Uram. Szeretném, hogyha ezeknek a napoknak az órái, a pihenése is, akár a séták is áldással lennének. Add, Uram, hogy mindegyikünknek az legyen. Uram, valóban az ellenség földjén élünk, és Te nem akarod, hogy kiegyezzünk. Te mindig világosan és egyértelműen beszélsz, és képessé teszel bennünket arra, hogy megértsük a Te szavadat. Add, Uram, hogy ezeken a napokon végig nagyon tudjunk figyelni rád. Újra kérlek téged, Uram, hogyha elmúlt időszakok terhei nyomasztanak, akkor még ma este beszéljük meg veled. Beszélj a lelkünkre. Uram, Te hatalmas vagy és nagyon irgalmas. Nincs olyan, amit meg ne tehetnél. Ha nem látod elég jónak a szívünket ahhoz, hogy betérj hozzánk, és itt maradj bennünk, akkor munkálkodj, dolgozz bennünk a Te szavaddal, a Te lelkeddel, a Te hatalmaddal, Uram. Segíts nekünk felnézni Jézusra, az ő keresztáldozatára, hogy részesüljünk annak ajándékaiból is, feltámadásának erejével ellene tudjunk mondani az ördögnek. Hadd gondoljunk most a Te szent színed előtt, szeretteinkre, akik nincsenek itt velünk. És Téged kérünk, Uram, oltalmazd őket. Kérünk szeretteinkért, akiknek szíva a Tied, és azoké, akik ellenállnak Neked, vagy kétfelé sántikálnak. Mentsd meg őket. És segíts nekünk, Uram, hogy ne a rokonaink és barátaink szerint akarjunk jók lenni nekik, hanem szerinted való módon legyünk olyanok, hogy felhasználhass minket javukra. Te adj nekünk békés éjszakát. Vagy ha azt látod jónak, Uram, akkor akár nyugtalan órákat is. Csak ne hagyj el. Tedd meg velünk, amit jónak látsz. Atyánk, a Te fiadért, az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.